Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Üdvözlöm az Új Egyenlőség podcastjának hallgatóit, Lapnér Zoltán vagyok. Ma ismét társadalompolitikai kérdésekről fogunk beszélgetni Bénaszai Mártával, Budapest első kerületének polgármesterével. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a felkérést, és beszélgethetünk.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm Önt is, és a hallgatókat is.
A téma pedig, ebből talán ki lehet találni, a válságkezelő alapjövedelem, amit a budavári önkormányzat bevezetett áprilisban, április 6-án jelentette be ezt polgármesterasszony, illetve hát talán ennek kapcsán beszélgethetünk arról is, hogy az önkormányzatoknak egyáltalán milyen mozgástere van szociális ügyek kezelésére, és hogy ebben a speciális helyzetben milyen módon alakul ez a mozgástér, és milyen eszközökhöz tudnak hozzányúlni. Hadd kezdjem egy kicsit ilyen látszólagos kekeckedéssel, hogy valójában mennyire alapjövedelem ez a válságkezelő alapjövedelem?
Ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye sok kritikát kapunk ezzel kapcsolatban. Technikai kialakítását tekintve ez nem alapjövedelem, sokkal inkább a garantált minimum jövedelemhez áll közel. Szellemiségét tekintve viszont alapjövedelem, mert hogy az a szellemisége, hogy ne maradjon senki egy bizonyos segítség nélkül, hogy ez mindenkinek rendelkezésére áll.
Egy jövedelem nélkül ebben... nem maradjon senki, ha jól értem.
Igen, igen, pontosan. És hát ugye a minimum szintje ennek, és ettől inkább egy kicsit a garantált minimum jövedelemhez tartozik technikailag, azt mondtuk, hogy itt az első kerületben, ebben a válsághelyzetben senki nem maradjon 100 000 forint alatti jövedelemmel. Tudjuk, hogy ez a 100 000 forint, ez nem különösebben sok pénz, főleg itt a város közepén ez nem alkalmas arra mondjuk, hogy ebből hosszú távon valaki megéljen, vagy jól éljen, de ebben a válsághelyzetben 3 hónapon keresztül ezzel a segítséggel tudjuk megakadályozni azt, hogy valaki éhezzen, vagy kidobják az albérletéből esetleg. Szóval azért ez jelentős segítség.
Ez nyilván sokkal magasabb összeg, mint a segélyezési küszöb, amiről a szociális törvényben szó van, de egyébként hogyan kalkulálták éppen ezt a 100 000 forintos határt? Ezt az önkormányzat büdzséje határozta meg, vagy pedig a megélhetési minimum számításokat vették figyelembe? Miért pont ezt a 100 000 forintos határt húzták meg?
Ezt látni kell, hogy ezt a 100 000 forintot, ezt már a Párbeszéd a saját országosan javasolt válságkezelő alapjövedelem koncepciójában körüljárta ezt a kérdést, és azért alakult ki ez a 100 000 forint, mert ez még alatta van a minimálbérnek, a garantált bérminimumnak, tehát semmiképpen nem üzeni azt, hogy ez egy munka helyetti, vagy állás helyetti támogatás volna, viszont már egy olyan összeg, ami reális esélyt nyújt arra, hogy valaki tényleg fedezni tudja a havi kiadásait, egy létminimum közeli szinten éljen. Hát azt tudjuk, hogy egyébként ez ugye a létminimum összeghez közelít azért nagyjából, tehát ez nyilván alapja volt a számításnak, és valójában, amikor ezt elkezdtük kitalálni és bevezettük, nem állt rendelkezésre olyan adat, amiből egy előzetes számítást elég pontosan meg tudtunk volna tenni, hiszen az önkormányzathoz nem jutnak el olyan információk, mondjuk, hogy hányan válnak munkanélkülivé egyik napról a másikra. Ezeket az információkat a NAV vagy a munkahelyi központok kezelik, ez az önkormányzathoz nem jut el. Ezt például ezért nem tudhattuk, nyilván egy közelítő számot tudtunk becsülni abból, hogy azt mondták, hogy országosan 7% körüli a munkanélkülivé válás, ez itt az első kerületben egy olyan 1200-1300 embert jelentett volna, de egyébként ennél pontosabb adataink nem voltak.
Tehát ebből tudták valamilyen módon becsülni azt, hogy hányan lehetnek majd az igénybevevők?
És igen, ebből
ehhez
indultunk
képest ki. Is kalkulálni, hogy mi az az összeg, amit ki lehet fizetni.
Így van. És hát nyilván ugye az önkormányzati szociális ellátórendszer azért az egy összetett dolog, volt eleve is egy szociális rendeletünk, ehhez kapcsolódó támogatások. A válságkezelő alapjövedelem ennek a kiegészítéseképpen jött létre, tehát azért azt látni kell, hogy itt az első kerületben sokféle támogatási forma közül, hát nem azt mondom, hogy válogathat, de hogy hozzájuthatnak többféle támogatási formához a kerületi lakók. Ez a válságkezelő alapjövedelem, ez kifejezetten most a válság indikálta, bár nyilván ugye az én fejemben az alapjövedelem az egy fontos jövőbeni cél, és azt mondtuk, hogy itt ebben a váratlan helyzetben olyan ellátási formát kell találni, ami nagyon gyorsan reagál, és nagyon egyértelmű, és mindenki számára érthető és átlátható, hogy mit kínálunk ezzel.
Az alapjövedelemről, mert tudom, hogy ön ennek a híve, szeretném majd külön is kérdezni, de ha már szóba jött a kerület szociális ellátórendszere, és egyáltalán az, hogy az önkormányzatok mit tudnak tenni úgy általában szociális téren, akkor hadd kérdezem ezt meg úgy, hogy mert azt is tudom, hogy a kerületi szociális ellátások közül többnek az összegét emelték, azzal párhuzamosan, hogy bevezették ezt a válságkezelő alapjövedelmet. Szóval, hogy melyek azok az eszközök, amelyek hiányoznak, ha fogalmazhatok így, az önkormányzatok szociális ellátási repertoáriából, amely hiányok miatt ebben a válsághelyzetben az alapjövedelem felé, illetve hát a garantált minimum bevezetése felé kellett fordulni?
Nehéz ezt így egyértelműen megmondani, hiszen a különböző önkormányzatok nagyon-nagyon eltérő helyzetben lehetnek. Én inkább, leginkább azt látom, hogy nagyon rossz helyzetben van a szociális ágazat alapvetően. Azt tudjuk, hogy a szociális szférában dolgozóknak a legkisebb a jövedelmük az országban, tehát a bérezési skálában mindig ők vannak a legalul. És éppen ezért valójában eléggé technikai maga a szociális ellátás, sokkal technikaibb, mint ami ennek szerintem lennie kéne. Nagyon kevés önkormányzatban működik például az, mi most itt tervezzük a bevezetését, hogy egy komplex támogatást nyújtsunk, hogy próbáljuk hosszú időn keresztül együtt dolgozva egy családdal, vagy egy adott rossz helyzetben lévő emberrel kipuhatolni azokat a lehetőségeket, amik irányába ő elmehetne ebbe segíteni. Ez tényleg ilyen nagyon sok irányból körüljárva, tehát mondjuk pénzügyi tanácsadással, jogi tanácsadással, továbbképzési, pszichológiai, személyes segítéssel körülvenni. Ennek ez a komplex rendszere szerintem nagyon kevés helyen megoldható. Vannak rá kezdeményezések, de ez főleg az egyes egyéni szociális ellátásban dolgozó embereknek az elkötelezettségén vagy hozzáállásán múlik. Rendszer szinten ez nincsen garantálva. Épp ezért ugye ilyen, ha mondhatom azt, úgy szoktam fogalmazni, hogy fiókokba rakjuk be az embereket, és igen, azt nézzük meg, hogy ő melyik fióknak a kontúrjához illeszkedik és tolható be, nem pedig összességében az ő neki való kínálatot nyújtjuk.
Hát ha jól emlékszem most, amit mond, annak kapcsán az jutott eszembe, hogy Ferge Zsuzsa talán 25 évvel ezelőtt már írt arról, hogy ami nagyon-nagyon hiányzik a magyar szociális ellátásból, az a szabad felhasználású készpénz segély a rászorultak számára. Mindig azt gondolja a hatóság, vagy legalábbis nagyon sokszor azt gondolják a különféle állami önkormányzati hatóságok, hogy nekik kell megmondaniuk az embereknek, hogy mire költsék a pénzüket, mint hogy ők jobban ismernék a szükségleteiket.
Így van. Én azt gondolom, hogy ez most nagyon fontos, amire rákérdez, mert nekem is, magamnak is az a tapasztalatom, és ugye 8 év képviselőség alatt tapasztaltam is bizottsági üléseken is, hogy van egy ilyen, hát megbélyegző vagy előítéletes hozzáállás, hogyha pénzt adunk az embereknek, akkor azt majd rosszra használják. A tényleg nagyon csúnyán előítéletes hozzáállás alapján, mit tudom én, elisszák, vagy cigarettára költik, vagy nem tudom én ilyesmi.
Ezek szintén ilyen toposzok, igen.
Ezek ilyen toposzok, igen. Nyilvánvalóan az biztos, hogy aki szenvedélybeteg, az egyértelmű, hogy arra vagy arra is fogja költeni azt a pénzt, amit kap, de összességében én egyáltalán nem ezt látom. Összességében én azt látom, hogy az embereknek jót tesz az, hogyha felnőtt embernek, döntésképes felnőtt embernek kezeljük őket, és nagyon nehezen körüljárható egy mondjuk rendeleti rendszerben, hogy mondjuk tejet meg kenyeret vehet, de mondjuk most csak ilyen példákat mondok, nem tudom, sajtot már nem, de nyilván sajtot még vehet, de hogy akkor azt a pénzt nem költheti mondjuk a gázszámla kifizetésére.
Világos.
Tehát, hogy ezek azért nagyon, tehát hogy egyszerűen olyan sokrétű lehet egy adott családnak a helyzete, amit nem tudunk előre definiálni, és én éppen ezért is gondolom azt, hogy az alapjövedelem az pont emiatt egy nagyon jó rendszer. Pont amiatt egy nagyon jó rendszer, hogy évtizedek, vagy igen, évtizedek óta küzd a szociális ellátórendszer azzal, hogy aki talál egy jó munkát, jobb helyzetbe kerül, az kiesik a szociális ellátásnak a köréből. És akkor hirtelen az, amit eddig kapott, azt most már nem kapja meg, helyette persze van neki más, de az a más, főleg ma Magyarországon, borzasztóan bizonytalan. Bárki bármelyik pillanatban elvesztheti az állását. És akkor, amíg megint hozzájut azokhoz az ellátásokhoz, amik korábban megvoltak, ott van egy gap, van egy olyan időszak, amikor így a levegőben lóg. Éppen ezért gondolom azt, hogy ellen érdekeltség van, nem motiváló a munkába állásra a jelenlegi szociális rendszer. Az alapjövedelem ezzel szemben, amit mindenki feltétel nélkül megkap, akkor is megkap, ha dolgozik, akkor is megkap, hogyha jobb állása van, akkor is, hogyha pillanatnyilag rosszabb, az egy folyamatos védelem. És azt a lehetőséget kínálja, hogy az illető az valóban őszintén választhat azok közül, az állások közül, amik számára lettek kínálva. Azt tudja választani, ami neki tényleg jó, amiben ő tényleg jó tud lenni, nem pedig el kell kapnia egy mondjuk őt megalázó vagy kiszolgáltatott helyzetbe hozó lehetőséget.
Ezzel, ha jól értem, arra is reflektált, amire az elején tett egy utalást, hogy az ilyenfajta ellátásokkal kapcsolatosan van egy félelem sokakban, vagy egy politikai hangulatkeltés, így is fogalmazhatunk, hogy ez úgymond a munkába állás ellen ösztönöz, ami hát különösen egy ilyen szituációban, amiben most vagyunk, hát eléggé inadekvált fölvetésnek tűnik, alig ha jókedvükben fordulnak önökhöz ezért az ellátásért.
Pontosan, azért is ez egyik oka volt annak, hogy alapjövedelemnek, válságkezelő alapjövedelemnek neveztük el ezt a támogatást, hiszen ebben a helyzetben teljesen nyilvánvaló, ami számomra amúgy is nyilvánvaló, de ebben a helyzetben mindenki számára nyilvánvaló, hogy aki nem megy el dolgozni, ez nem azért megy el, mert nem akar dolgozni, hanem azért nem megy el, mert nincs számára munka, nincs ilyen lehetősége. És ezt látni kell, hogy nagyon sokan, akik ezeket az előítéletes dolgokat mondják, ők el sem tudják képzelni, hogy létezik olyasmi, hogy nincsen lehetőség, nincsen munka. Én azt látom, hogy ez mögött, a gondolkodás mögött egy olyan előfeltételezés van sokakban, hogy vele ez nem történhet meg. De nem. Ma Magyarországon a szociális háló olyan szinten lukas, hogy bárkivel bármikor megtörténhet. Nem kell hozzá rossz döntések sorozata. Elég egy nem annyira jó döntés, elég egy betegség, elég egy megbetegedő családtag, egy betegen születő gyerek. Bőven elég ahhoz, hogy a családnak az egzisztenciája pillanatok alatt zuhanó repülésbe kezdjen, és nem tartja meg a magyarországi ellátórendszer. És amit még ide szeretnék tenni, az előítéletességre visszautalva egy kicsit, hogy pillanatnyilag egy olyan logika alapján működik a szociális ellátórendszer, hogy vannak az érdemes szegények, meg vannak az érdemtelen szegények. És azt, hogy ki az érdemes szegény, tehát ki érdemes arra, hogy ő lehetőségekhez jusson, támogatást kapjon, azt mi döntési helyzetben levők határozhatjuk meg. Én ezt egy nagyon rossz iránynak tartom. Én azt gondolom, hogy az ember egy fejlődésképes lény, tehát hogyha pillanatnyilag érdemtelennek is tűnhet egyfajta gondolkodás alapján, akkor is képes fejlődni, képes érdemessé válni, ha már maradunk ennél a gondolkodásnál, és nekünk az a felelősségünk, hogy megsegítsük abba, hogy előrelépjen, megsegítsük abba, hogy a saját képességeit felismerje és használja.
Nagyon fontosnak tűnik az én számomra, amit azzal kapcsolatosan mondott, hogy sok ember nem is tudja elképzelni, hogy ilyen helyzetbe kerülhet. És ugye ennek a mostani járvány következtében kialakult válságnak van egy olyan sajátossága, hadd mondjam ilyen nagyon egyszerűen, hogy a középosztályi élethelyzetben lévő emberek közül szembesültek sajnos sokan egyik napról a másikra kimehet aluluk az egzisztenciájuk, miközben ilyen problémával a társadalom egy jelentős része másságban.
Elnézést kérek, most elég szakadozottan hallottam, kérem, hogy szépen, hogy utolsó mondatot ismételje meg.
Ismételni, igen, csinálok egy kis munkát a technikusoknak. Azért tartom nagyon fontosnak, amit mondott azzal kapcsolatosan, hogy sokan el sem tudták korábban képzelni, hogy ilyen élethelyzetbe kerülnek, mert hogy most a járvány következtében kialakult gazdasági válság miatt úgy tűnik, hogy nagyon sok középosztályi élethelyzetben lévő polgártársunk szembesül azzal, hogy egyik pillanatra a másikra kimehet alul az egzisztenciája, és ez ugye valami olyasmi, amivel mondjuk az ország, hogy egy területi megosztottságra utaljak, az ország leszakadt és fölzárkóztatni sehogyan sem sikerült régióiban élő százezrek, milliók, hát mondhatni évtizedek óta küzdenek, és amikor május 1-én a Párbeszéd szervezett egy videokonferenciát az alapjövedelem kapcsán, ahol ön is részt vett, Karácsony Gergellyel, illetve Bánfalvi Istvánnal és Surányi Györggyel együtt, akkor ön tett ezzel kapcsolatban egy, hát hogy úgy mondjam, egy ilyen edukatív vagy misszió jellegű nyilatkozatot is, hogy ön ezt azért is fontosnak tartja, mert ha az önkerülete megteheti, hogy ezt megtegye, akkor ezzel mint egy példát is akar mutatni, hogy a féle, ezt most már én mondom, modellprogramként funkcionáljon talán más települések számára is, mert hogy ezek az élethelyzetek talán újdonságnak számítanak sok első kerületi számára, zárójel, én az első kerületben voltam szociális munkagyakorlaton, én tudom, hogy ott is vannak szegények, zárójel bezárva, de hogyha mások eddig úgy gondolták, hogy nem tehetik meg, akkor lehet, hogy érdemes legalább keresgélniük ebben a megoldási irányban.
Így van. Én nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy amikor arról beszélek, hogy én azt gondolom, hogy meg kellett tennünk, el kellett indulnunk ezen az úton, én ezzel nem valamiféle kényszert szeretnék más polgármesterekre, más önkormányzatokra ruházni, hanem inkább az a logika mentén haladtam, hogy a mi önkormányzatunk valóban pillanatnyilag nem küzd likviditási gondokkal. Valóban ez egy viszonylag kicsi önkormányzat, 26 ezer lakosunk van, és viszonylag jó helyzetben lévő önkormányzat, tehát nem olyan, mint egyes nagyon rossz helyzetben lévő települések, ahol 95%-os a munkanélküliség, nem, nálunk ilyen szempontból sokkal jobb a helyzet, és azt gondoltam, hogy mi vagyunk abban a helyzetben, hogy megtehetjük. És hogyha megtehetjük, akkor meg kell tennünk, mert ezek által tudunk olyan tapasztalatokra szert tenni, aminek a tanulságaiból levonhatják, tehát hogy tudnak ezzel dolgozni, aztán más települések, aztán ezzel ezt tovább lehet vinni egyrészt, másrészt meg, hogy egy kicsit be tudjuk bizonyítani azt, fel tudjuk mutatni azt, hogy meg lehet csinálni, hogy ez nem valamiféle őrült utópia, ami aztán romba dönt önkormányzatokat vagy közösségeket, hanem hogy ez egy megtehető dolog. De semmiképpen nem az volt bennem, hogy mondjuk más önkormányzatokat, akik rosszabb helyzetben vannak, és pillanatnyilag tényleg úgy látszik, hogy nem lenne felelős dolog így látatlanba belevágniuk, hogy őket ilyen módon mondjuk feszíteni szeretném, hanem inkább csak segíteni szeretném, hogy mindaz a tanulság, amit mi most le tudunk vonni, az őket majd segítse. És amit korábban kérdezett, hogy ugye a középosztály el se tudja képzelni. Van egy pár adatom. Tehát az eddig itt az első kerületbe a válságkezelő alapjövedelemre beérkezett pályázatok közül és támogatottak közül 60% olyan munkavállaló, aki elvesztette a munkáját, a bevétele lecsökkent vagy megszűnt, illetve kisvállalkozóként bevétel nélkül maradt. Tehát klasszikus az, amiről ön beszélt, hogy középosztálybeli munkavállaló vagy vállalkozó, vagy ugye manapság ez a munkavállaló, ez egy ilyen sokrétű fogalom, mert nagyon sokan
katások,
számláznak, ilyen-olyan módon vannak, tehát ilyen alternatív foglalkoztatások, önfoglalkoztatások vannak, de valójában őket bizonyos értelemben mind munkavállalónak tudjuk tekinteni, hiszen nem nagy tőkésként, vagy jelentős tőkésként vesznek részt a gazdaságban. Tehát a 60%-uk a támogatottaknak ilyen középosztálybeli lakó, aki egyik pillanatról a másikra maradt jövedelem nélkül, és csak nagyon kevés, 1-2%-nyi olyan kérelmező van, aki munkanélküli, tartósan munkanélküli, vagy alkalmi munkákból él, vagy olyan alacsony a munkanélküli ellátása, hogy jogosult lett erre a támogatásra. Tehát ők csak pár százalékot tesznek ki, a többség az középosztálybeli, aki hirtelen elvesztette a munkáját.
Ezt egy picit hadd feszegessem, ha már a tapasztalatokra utalt, illetve arra, hogy sokszor milyen hosszú idő telik el, ameddig valaki a számára szükséges segítséghez hozzájut. Egyrészt látják-e, vagy a céljaikat illetően mit lehet arról mondani, hogy milyen gyorsan lehet ehhez a válságkezelő alapjövedelemhez hozzájutni, illetve, hogy mivel ez egy garantált minimum ugyan, de hát ez egy rászorultsági elvű ellátás, mennyire számít, hogy is fogalmazzak, mennyire számít bürokratizáltnak ahhoz képest, amennyire bürokratizált szokott lenni egy pénzbeli segélynek az utalása, illetve hogy mennyire merül vajon föl az a probléma ezeknek az adatoknak is az alapján, hogy eljut-e a leginkább rászorultakhoz, hogy nekik van erről tudásuk, illetve vannak-e rendelkezésükre állnak olyan technikai feltételek, amelyeknek a révén valóban képesek belépni ebbe a rendszerbe.
Kezdem hátulról. Ez egy nagy kérdés, ez az, amit ugye ez pont ez a látencia, amiről nem tudunk. Most fog elkezdődni itt a kerületben.
Ha jól értem, éppen azért az alapjövedelem híve, mert hogy ott nincs ez a probléma.
Így van egyértelműen, és azt látni kell, hogy az önkormányzat nincsen, technikailag nincsen abban a helyzetben, hogy feltétel nélküli alapjövedelmet adhasson, hiszen mondjuk ellentétben kormányzati szervekkel, például az adóhatósággal, amely minden ugye állampolgárnak például ismeri az adószámát, bankszámlaszámát, stb. Az önkormányzatnak nincsenek ilyen adatai. Célcsoportokra lebontott adataink vannak, akik mondjuk a kerületünkben gépjárműadót fizetnek, vagy építményadót fizetnek, azoknak esetleg tudhatjuk ilyen adatait, de hogy nincsenek ilyen összesített adataink, nem is tudnánk kérés nélkül juttatást adni senkinek, hiszen nem tudjuk. Igen. Nincsen a látóterünkben. Tehát technikailag nem vagyunk ebben a helyzetben, és igen, ezt én nagyon fájlalom, és éppen ezért indítunk most egy plakátkampányt, ami az utcán kint lesz, tehát elméletileg mindenki, aki kimegy az utcára, láthatja, hogy tud segítséget folyamodni, és hol kell jelentkeznie, milyen számot hívjon, hova kell mennie. Én abban, meg a Várnegyed újságban is megjelenik, ami minden egyes postaládába kikerül két hetente, tehát én abban bízom, hogy egy picike, tehát nem kell nagyon-nagyon odafigyelni, pici odafigyeléssel el tud jutni azért szinte mindenkihez. Azt, hogy mindenkihez, azt nem tudom garantálni, de nagyon-nagyon bízom benne, hogy az online világból kiesettek számára is ez egy elérhető támogatási forma tud lenni.
Mi a helyzet az átfutási idővel egy igénylésben nyújtásától fogva?
Azon dolgozunk, hogy két héten belül megkapja mindenki ezt a segítséget, megkapja a válságkezelő alapjövedelmet. Ennek érdekében egyrészt fölállítottunk itt a hivatalon belül átcsoportosítással egy kríziskezelő csoportot, tehát a Népjóléti Iroda munkatársait kiegészítettük további munkatársakkal, hogy a feldolgozás minél gyorsabb legyen. Ugye az előzetes feldolgozás az gyakorlatilag ugyanolyan módon megy, mint bármely más szociális támogatásnál, és egyébként a válságkezelő alapjövedelemre jelentkezőket biztatjuk is arra, meg párhuzamosan folyik ez, hogy a krízis támogatása, az eseti települési támogatásra jelentkezzenek, ami egyébként egy a kerületen belüli szociális ellátások között egy viszonylag gyorsan, viszonylag rugalmasan és nagyobb összegben kapható támogatás.
Most meg is emelték, ha jól olvastam.
Meg is emeltük, igen, tehát 104, illetve 140 ezerre emeltük az éves keretet, és az egyszeri alkalommal adható támogatást 35 ezer forintra emeltük, és ugye ennek a feltétele az leginkább, nyilván van egy jövedelem, egy főre jutó jövedelem határ, elég magasan meghatározva egyébként, de az egyetlen legfontosabb indikációja az a pillanatnyi krízishelyzet, és ez ugye hát mindenkinél fönnáll, aki egy pillanatokon belül elvesztette a munkáját. Tehát ez egy viszonylag gyorsan megkapható támogatás, és ezen a vonalon mindenki végig fut, de én mivel kiegészítettük kríziscsoporttá a népjóléti irodánkat, ez gyorsan megy, és a Népjóléti Közalapítvány, akinek ez ilyen módon is, és itt is szeretném elmondani, hogy nagyon hálás vagyok, gyakran ülésezik, most ma délután is fog ülésezni, és azért, pont azért, hogy minél hamarabb mindenki hozzájusson, tehát két héten belül mindenki megkapja a kérelmezéstől számítva.
Mond két mondatot a Népjóléti Közalapítvány szerepéről, mert talán ez nem mindenkinek nyilvánvaló, hogy mi ez a szervezet, és hogy miért ennek a közbeiktatásával tartják fontosnak, vagy jobban kivitelezhetőnek ezt a válságkezelő alapjövedelmet folyosítani.
Igen, ugye a zuglói modell kialakítása során is ez volt az egyik legnehezebb probléma, hogy a törvények által megengedett keretek, ahogy egy szociális rendeletet meg lehet fogalmazni, feltételeket meghatározni, azok nagyon nehézé teszik, míg a garantált minimum jövedelemnek a folyósítását is, az alapjövedelmet, meg aztán végképp nagyon-nagyon nehézé teszik, és a Népjóléti Közalapítvány, ugye azért van az önkormányzatnak közalapítványa, hogy olyan támogatási formákat is tudjon nyújtani, amiket egyébként ilyen-olyan törvényi meghatározottságból technikailag nem annyira tud. A Népjóléti Közalapítvány ebből a szempontból kicsit szabadabb, kicsit többet, jobban körüljárhatja a kérdéseket, és mi, mint önkormányzat, célzott támogatást nyújtottunk a Népjóléti Közalapítványnak 10 plusz 10 millió forintot, pont azért, hogy a válságkezelő alapjövedelmet tudja adni a kerületi lakóknak, és ők megtehetik azt, a Népjóléti Közalapítvány van abban a helyzetben, hogy tényleg abszolút egyedi elbírálás alapján a kuratórium mindenkinek, akit úgy ítéli, hogy tényleg rászorul, 100 ezer forintra kiegészíti a jövedelmét 3 hónapon keresztül.
Van-e arról kalkulációjuk, hogy ez a mostani átmeneti ellátási forma, ez meddig tartható fenn? Ugye nem tudjuk, hogy meddig tart a veszélyhelyzet, nem tudjuk, meddig tart a gazdasági válság, miközben már csak politikailag is nehezen látszik visszavonhatónak egy ilyen ellátási forma abban az esetben, hogyha még tart a válság.
Igen, természetesen. Nyilván folyamatosan monitorozzuk. A mai napig 284 pályázat került befogadásra és feldolgozásra. Ebből 194 kifizetéséről már döntött a kuratórium. Összesen eddig 6.443.000 forintot fizettünk ki, ugye a 20 millióból. Az látszik, hogy az első két hétben jelentkezett ezeknek az igényeknek a kétharmada, a többi pedig azóta. Még mindig vannak jelentkezés, tehát nem mondhatom azt, hogy már lecsengett, de az látszik, hogy az első löket volt a legnagyobb, és azóta lassabban csordogál ahhoz képest. Összesen 57 pályázó esetében született elutasító döntés vagy felfüggesztés, tehát az látszik, hogy a többség az, túlnyomó többség az megkapja ezt a segítséget. Ennek egyébként az is az oka, hogy amikor jelentkeznek, akkor minden egyes jelentkezővel személyesen telefonon elbeszélget egy munkatársunk, részletesen kikérdezi az életkörülményéről, a lehetőségeiről, mindenféle az igényléshez szükséges, fontos adatról. Én ezt különösen fontosnak tartom, ezt a személyes beszélgetést, mert azt gondolom, hogy hogy ezáltal ismerhetjük meg valójában a kerületben élők és a rászorulóknak a körülményeit, igényeit és lehetőségeit, és így tudjuk rugalmasan alkalmazni az ellátások rendszerét.
De ha jól értem, alapvetően ez mégiscsak egy jövedelemteszt, tehát nem magatartási elvárást fogalmaznak meg az állampolgárokkal kapcsolatosan, vagy nem. Ugye hát a munkateszt most ugye nem jön szóba, hiszen adottnak veszik azt a helyzetet, hogy az emberek nehezen tudnak elhelyezkedni vagy dolgozni.
Abszolút, tehát ez egy azt a pillanatnyi állapotot próbálja rögzíteni, hogy most az illető rászorul arra, hogy legyen jövedelme, mert különben nem lesz neki 100 000 forintnyi jövedelme. Ez most ezt a pillanatnyi állapotot próbálja rögzíteni és körüljárni.
Zajlik-e arról valamilyen tapasztalatcsere? Hadd mondjam így, hogy ellenzéki tapasztalatcsere, azt tudjuk, hogy a kormány oldal elvileg elutasítja az alapjövedelmet és a garantált minimum típusú ellátásokat. Tehát zajlik-e valamilyen ellenzéki tapasztalatcsere arról, hogy hogyan lehetne ezt az eszközt máshogy is alkalmazni, figyelembe véve természetesen, amire utalt, hogy a települések helyzete nagyon különböző, nagyon eltérő szociális helyzetek vannak, és nagyon eltérő büdzsék vannak. De hogy megkeresik-e önt igazából, talán azt hiszem ez a legpontosabb formája a kérdésnek, polgármester kollégák azzal, hogy a tapasztalatait adja át, hogy abból esetleg ők valami hasonló típusú ellátást ki tudjanak dolgozni.
Ilyen nagyívű megkeresés eddig nem érkezett, egy-egy kérdést már kaptam. Azt gondolom, hogy egyrészt tudják a kollégák, hogy elemezni fogjuk a tapasztalatokat. Azoknak, akik kaptak válságkezelő alapjövedelmet, azokat megkérjük, hogy egy részletesebb szociológiai szempontú kérdőívet is töltsenek ki, és egy szociológus csapat fel van kérve ennek az elemzésére, és át elemzésére. Azt gondolom, hogy ugye ez 3 hónapig tart egy-egy embernél, de valójában egészen az év végéig, a pillanatnyi helyzet alapján év végéig lehetősége van a Népjóléti Közalapítványnak ezeknek az ellátásoknak a nyújtására. Tehát én azt látom, vagy azt gondolom, hogy nagyjából 2-3 hónap után lesz annyi adat a birtokunkban, és lesz egy olyan elemzés a birtokunkban, ami alapján egyrészt a továbblépésről, másrészt meg más önkormányzatok számára a tapasztalatok átadásáról érdemben beszélhetünk.
Ehhez kapcsolódna tulajdonképpen az, amit utolsóként szeretnék kérdezni, és nyilvánvalóan idő előtti, amit feszegetek, de szinte biztos vagyok, amin is úgy gondolkodott ezen, hogy egyrészt milyen feltételekkel lehetne a válság után is ezt az ellátási formát önöknél fönntartani, illetve mi volna ahhoz szükséges, hogy ezt egy valódi, mondjuk kerületi alapjövedelemmé lehessen fejleszteni?
Hát őszintén megmondom, ezen gondolkozom talán a legtöbbet, hogy mik azok a technikai lehetőségek, amik a rendelkezésünkre állnak, és hogy egy milyen összegszerűség az, amire valójában keretünk van. Nem titkolt célom az, hogy ennek a tapasztalatai alapján egy kerületi alapjövedelmet vezessünk be, éppen azért, mert hogy én abban hiszek, hogy ez az, ami igazi biztonságot nyújt mindenkinek. Hogyha most egy aktuális témát behozhatok, ugye a családon belül erőszak témáját és a nők biztonságának a témáját. Én szentül hiszem, hogy az alapjövedelem az, ami erre is valójában megoldást nyújt. Azt gondolom, hogy nem az fog megvédeni egyetlen nőt sem, hogy az ő bántalmazója, miután megölte őt, 20 évet fog kapni, vagy életfogytiglanyt. Megkockáztatom, hogy maga a bántalmazó nincs is tisztában ezekkel a büntetési tételekkel, hanem az fogja őt megmenteni, hogyha még ideje korán lát maga előtt lehetőséget arra, hogy kilépjen ebből a kapcsolatból, kilépjen ebből a helyzetből, mert nem marad jövedelem nélkül, mert van egy olyan biztos alapja, az alapjövedelem, amelyre bárhova megy az országba, mindig számíthat, mert automatikusan és minden külön kérelem és feltétel nélkül meg fogja kapni ő is, meg a gyereke is. Én azt gondolom, hogy ez jelenti az igazi biztonságot. Ebben én nagyon szilárdan hiszek, és nagyon szeretném, hogyha az egész országban be lenne vezetve, de hogyha itt az első kerületben el tudjuk ezt kezdeni, már az is szerintem egy egy nagy lépés volna. Éppen ezért gondolkozom elsőként például az egyszülős családokon, a gyermeküket egyedül nevelő anyáknak a támogatásán például ebben a kérdésben. Ugye a spanyolországi alapjövedelem modell is, amit most elkezdtek, az is ebbe az irányba megy. De mondom, ez még igazából most még csak egy ilyen hangosan gondolkodom, tehát nincsenek ezek még kőbevésve. Vagy ami számomra különösen fontos, például Ferenc pápának az állásfoglalásában, aki ugye pont azért javasolta az alapjövedelem bevezetését, hogy a munkaméltóságát adjuk vissza, hogy senki ne legyen rákényszerítve megalázó munkára, vagy olyan munkabér elfogadására, ami méltatlan.
Köszönöm szépen, és szerintem talán jó is, hogy ez a beszélgetés inkább úgy zárul le, hogy nem pont van a mondat végén, hanem három pont van a végén, mert valószínűleg ez olyan téma, amiről még sokat fogunk másutt is beszélgetni. Köszönöm szépen Várdiné Naszályi Márta polgármesterasszonynak, hogy a budavári válságkezelő alapjövedelemről beszélt az Új Egyenlőség podcastjában. Köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk máskor is.
Én is köszönöm, viszonthallásra, viszontlátásra.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket! Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is! Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk!